talán a részvénypiac az, ami leginkább fókuszban van. Hogyha az elmúlt éveket nézzük, akkor mi az, amit mindenképpen érdemes kiemelni, az indexek, az értékeltség a befektetők kapcsán?
Igen, tehát ugye a közelmúltat, azt urolták a híreket, azt hiszem a részvénypiaci indexünknek a teljesítménye. A Bux Index az 2024-ben közel 31%-ot emelkedett, és ugye amit itt el szoktuk mondani, hogy ez különösen akkor izgalmas, hogyha 23-as teljesítményt is hozzávesszük, hogy a két év 23 és 24 együttesen több mint 80%-ot emelkedés produkált a Bux Indexben. És hát ilyenkor több kérdés felmerül. Egyrészt az, hogy ez vajon csak néhány kiemelkedően nagy papírnak a jó teljesítményét tükrözi-e, vagy pedig itt egy szélesebb kibocsátói kört érintő jó időszakról beszélünk. Úgyhogy itt szerintem a legegyszerűbb, hogy ha ránézzünk a Bux Index alatti indexünkre, ami a kis és közepes papírokat tömöríti, ez a Bumix Index, és azt látjuk, hogy felülteljesítette a kis és közepes indexünk a fő indexet. 23 és 24-es együttes teljesítmény a Bumix Indexnek az 90% fölött van. Tehát azt lehet mondani nyugodtan, hogy itt nem csak a legnagyobb papírjaink, és nem csak a Bux Index, hanem egy egészen széles köre a béten jegyzett részvényeknek az kiemelkedően jó volt teljesít az elmúlt két évben. Egy ilyen komoly emelkedés után azért felmerül az emberben a kérdés, hogy esetleg nem mutatnak-e bizonyos értékeltségi mutatók már túlértékeltséget. Itt ugye a legegyszerűbb, de ebben a legáltalánosabban használt mutató ugye a price to earning ratio, PE ratio, ami az adott árfolyamokat hasonlítja a jövőben várhatóan megtermelt profithoz, és ebben a tekintetben a Bux Index az 24 végén olyan 6,2 tízszeres PE rátát mutatott, vagy azon forgott, ami mind a Buxnak a visszatekintő átlagos rátájához képest még alatta volt, mind pedig akár itt a régiós, vagy más feltörekvő piaci indexek hasonló értékeltség mutatójához képest egy diszkontot mutatott még mindig, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez a nagyon komoly emelkedést le tudták követni, vagy még felül is tudták teljesíteni a tőzsdén jegyzett papíroknak a profitabilitásán bekövetkezett pozitív változások. A gazdasági sajtót, aki követi, folyamatosan arról olvas, hogy micsoda válság, kihívás éri a gazdaságot és a vállalatokat. Úgy tűnik, hogy a tőzsdén lévő vállalatok nagyon jó formában vannak, jól tudnak alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz, és ezáltal képesek voltak javítani a saját teljesítményüket, és ebből kifolyólag az árfolyam emelkedés ellenére is továbbra is az árazási értékeltségi mutatók még mindig a világ egyik legolcsóbb indexének mutatják a Bux Indexet ugye a 24-es adatok alapján.
Ez tehát a jelen, de milyen mérföldköveket emelnél ki a múltból? Mi az, amiről érdemes mindenképpen beszélnünk?
Maradjunk még kicsit talán a részvénypiacnál. 2016-ban hirdetett egy új stratégiát a Budapesti Értéktőzsde. Akkor a legfontosabb megfogalmazott cél az volt, hogy minél több magyar társaság jó minőségű, nagy növekedési tervekkel rendelkező közepes vállalat, vagy akár nagy vállalat jelenjen meg a tőzsdén. Ugye számos folyamat indult akkor el, ami elvezetett oda, hogy ma már egy olyan szolgáltatási értékláncsal bír a Budapest Értéktőzsde, illetve a tőzsde körül egy olyan tanácsadói ökoszisztéma épült föl, ami áll bankokból, befektetési szolgáltatókból, jogi tanácsadókból, kijelölt tanácsadókból és kommunikációs szakemberekből, akik mind-mind tudják segíteni azokat a magyar középvállalatokat, akik a növekedésüket tőkepiac által fel szeretnék gyorsítani. Úgyhogy itt megnézzük a számokat, akkor megint csak azt gondolom, hogy nagyon-nagyon impresszív dolgokat látunk. 2016-ban az év elején a részvénypiacnak a kapitalizáció az 6600 milliárd forint volt, ami nem egy kis szám, és ez közel megháromszorozódott 2024 végére. Tulajdonképpen az egész részvénypiacunknak a mérete az háromszorosára nőtt ez alatt az időszak alatt. Ezt felbontottuk komponensekre. A növekménynek egy jelentős része az abból fakad, hogy új társaságok jelentek meg a tőzsdén, és a bent lévők pedig tőkeemelések révén és a terjeszkedésük révén új részvényeket vezetett be. Összességében ugye volt 108 tőkeemelési tranzakciónk, és 38 darab új társaság jelent meg teljesen új részvénykibocsátóként a tőzsdén. És mind a már bent lévő társaságok, mind pedig ugye ezek az újak is, aztán az árfolyam emelkedések miatt ugye föl is értékelődtek, tehát tulajdonképpen ebből a hármasból a már induló 6000 milliárd, aztán ez a közel 3000 új részvénybevezetés, vagy a 38 új társaság, vagy a bent lévők tőkeemelése miatt, és a a maradék 8000 milliárd pedig ugye felértékelődésből, tehát így érkeztünk meg 24 végére egy közel 18000 milliárdos kapitalizációhoz, ami aztán az idén év január-februárra tovább tudott növekedni. 2015 év végén összesen volt 44 darab részvénytársasága a tőzsdén jegyezve, tehát hogy így nézzük, 38 új társaságnak a megjelenése, az a magyar piac fejlettségéhez és méretéhez képest egy nem is tűnik egy rossz eredménynek. Ebben nincsen benne több olyan fontos bevezetés, ami nem egy klasszikus listingként, vagy klasszikus bevezetésként ment végbe, hanem nevezhetjük ezeket reverse takeovereknek is, amikor egy már a tőzsdén lévő társaságot, ami jellemzően ezekben az esetekben kvázi már üres társaság volt, vagy nagyon kicsi tevékenységet folytatott, fölvásároltak olyan társaságok, akik a tőzsdére akartak jönni, de ezt a módját választották a tőzsdén megjelenésnek, tehát darabszámba ezek nincsenek benne, tehát ez nyilván ezt a 38-as számot ezt tovább növeli, és az sincsen benne, amikor egy tőzsdei vállalat növekszik, konszolidálja a saját iparágát, vagy esetleg nemzetközileg terjeszkedik, és ennek a folyamatnak a részeként magába olvaszt más társaságokat. Tehát elég csak pár esetre gondolni. Például az Auto Wallis az elmúlt 5 évben, mióta gyakorlatilag ebben a formában tőzsdén van, ők egyébként pont egy reverse takeover-re jelentek meg a piacon, több mint 5 év alatt több mint 10 társaságot vásároltak föl, de nézhetjük a 4IG esetét is, akik szintén az elmúlt 5 évben több mint 20 társaságot vásároltak föl, és olvasztottak be a holdingba, a csoportba. Tehát ha így nézzük egyesével, akkor ez valójában nem 38 társaságnak a gazdasági tevékenységének a megjelenését jelenti a tőzsdén, hanem ennek a sokszorosa, ez valószínűleg jóval 100 fölött jár, hogyha így nézzük. És hát ugye a 38. tőzsdén megjelenés azt azért csak kiemelném, mert ugye az a Granite Banknak az IPO-ja volt tavaly év végén, ez pedig az elmúlt 25 évnek a legnagyobb olyan tőzsdei bevezetése volt, amely során ugye egy nyilvános tőkeemelés is, egy klasszikus IPO valósult meg, és azt gondolom, hogy ez is egy fontos mérföldkő volt a részvénypiacunknak a fejlődése tekintetében.
Pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy mennyire dominálják a blue chipek egyébként ezt a teljesítményt. Az, hogy rengeteg új bevezetés történt, nagyon fontos, és hát tudjuk azt, hogy megjelent azért a budapesti értéktőzsdének egy újabb szegmense is, az Xtend piac, de közkészhányadban, likviditásban kik azok, akik így várhatóan a jövőben majd felnőhetnek?
Én szerintem abból a szempontból, hogy vannak-e érdekes befektetési lehetőségek, jó dinamikus vállalatok és befektetési sztorik a tőzsdén, akkor azt gondolom, hogy abszolút nagyon-nagyon szépen színesedett és nőtt a termékkínálatunk a részvénypiacot tekintve. Ebből a 38 új bevezetésből egyébként 14 volt a főpiacunkra, a szabályozott piacra, és 24 pedig az Xtend piacra, tehát látszik, hogy ez a nyitás, ez elég domináns és markáns volt, hogy te is mondtad, itt azért nagyobb számban vannak a blue chipjeinkhez képest, mindenképp egy teljesen más, kisebb méretkategóriában mozgó cégek. De ahogy itt sok jó példa mutatja, az a cég, amelyik tőzsdére jön, az nem véletlenül jön a tőzsdére, azért jön a tőzsdére, mert itt szeretne egy dinamikus növekedést végrehajtani, és hát bizony nem egy, nem két olyan társaságunk van, akár az Xtenden, akik már fölléptek például a főpiacra, vagy akár akik eleve a főpiacunkra jöttek, de meg sokszorozták a cégnek a méretét, pont azáltal, hogy elindítottak esetleg egy akvizíciós folyamatot, konszolidálják a saját iparágukat, terjeszkednek ez egyik iparágból, egy kapcsolódó szegmensbe is kiterjesztik a tevékenységüket. Tehát ilyen tekintetben mindenképpen nagyon-nagyon jót tesz a piacnak, hogy sokkal színesebb a sztoriknak a kínálata, ha így nézzük a szektorok, amelyeket lefed a budapesti értéktőzsde. Ha onnan nézzük, hogy koncentrált piac volt ugye mindig is a B-t, a legnagyobb blue chipek adják és adták a piaci kapitalizációnak és a tőzsdé forgalomnak is egy nagyon jelentős részét. Ha így nézzük, akkor ez alapvetően nem változott meg. Vannak évek, amikor ez a koncentráció kicsit csökken, valamikor ez ugyanúgy visszaáll egy klasszikus arányjá, de hát azt lehet mondani, hogy igazából az egész világ egy picit ebbe az irányba ment. Ha megnézzük még az amerikai piacot is, ott is a hét legnagyobb, a csodálatos hetes, az gyakorlatilag már majdnem olyan szinten koncentrálja az USA tőkepiacát, mint amit a magyar piacon is látunk. Egyszerűen azzal, hogy mi történik a legnagyobb cégekkel, mindenki akar foglalkozni, és mindenkit érdekelnek. Kisebb méretekben a magyar piacon is tulajdonképpen ez van. A legnagyobb magyar tőzsdei cégeink, a blue chipjeink, azok nagyon sikeres időszakon vannak túl, és a saját stratégiájuk végrehajtásában sikeresek voltak, tudták növelni a profitabilitásukat. Nem csak a piac egészen nőtt, hanem ők maguk is nőttek, úgyhogy ez a dominanciája a blue chipeinek forgalomban és kapitalizációban továbbra is megvan. De megvan most már az a széles kör, akik elindultak azon az úton, amin ezek a cégek 30 évvel ezelőtt indultak el, ugye néhány hónappal ezelőtt még 2024-ben volt a 30 éves jubileum a Richter kereskedés indulásának, és hát idén lesz a szintén 30 éves jubileum a MOL és az OTP kereskedésnek a megindulásának, tehát azért ők nem tegnap kezdték ezt a műfajt, hogy a tőzsdén hogyan lehet növekedni.